Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják éppen, és mai beszélgető társam Selmeci Tibor úr, aki hivatását vagy szakmáját tekintve szobafestő, de én már tapasztaltam, hogy olyan mély filozófiai gondolatokat tud megfogalmazni, ami nagyszerű belső világra utal. Egy életútról szeretnénk a kedves hallgatókat tájékoztatni, Selmeci Tibornak az életútjáról. Mint minden normális ember, te is egyszer megszülettél. Hol, hová, azt nem kérdezem, hogy mikor, illetve azt kérdezem, hogy mikor, azt nem, hogy miért, az majd kiderül a beszélgetésből.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hogy az elején kezdjük, 1964. szeptember 23-án születtem Sárbogárdon. Ez egy Fejér megyei település, és onnan mondjuk 6 kilométerre volt egy kis puszta, úgy hívják, hogy Nagy Hörcsök. És ott kezdtem életem első éveit. Én azt tudom csak mondani, hogy visszagondolván arra az időszakra, hát életem legboldogabb időszaka volt. El lehet képzelni egy olyan kis települést, ahol dolgos családok élnek. Mezőgazdasággal foglalkoznak, állattenyésztéssel. Úgy is hívták azt a településen magát, aki foglalkoztatta az embereket, hogy a Nagyhörcsöki Állami Gazdaság. Nem tudom, még biztos vannak, akik emlékeznek ezekre a dolgokra. Édesapám, édesanyám is ott dolgozott ebben a gazdaságban. És tudni kell, hogy ez a kis település, ez olyan adottságokkal rendelkezett, hogy az Ichigófnak volt ott például egy kastélya, ahhoz tartozott egy rózsakert, és ott a rózsaolajat készítették abban az időben, és ránk maradt az a kis örökség, egy kis kastély, és a gazdaság azt felújította, ott volt fent a kastélynál egy nagy étterem, és előszeretettel jártunk oda fel mindig, hogyha bált rendezett, vagy bármi ilyesmit a gazdaság. Kicsit előre szaladtam a dologban, de mint gyermekkorban, hogy azt tudni kell, hogy rengeteg erdő veszik körül, halastóak veszik körül. Én például áldom a Jóistent, hogy olyan helyre kerültem, ahol laktam, mert volt a családi házunk. Ez egy kis szolgálati lakás volt, egy szoba konyhával, ami felér az szerintem egy mostani legmodernebb lakással, amit kaptunk attól az egésztől. Az úgy kell elképzelni, hogy kiléptem a ház ajtaján, velem szemben ott volt egy hatalmas tér, ahol éppen vagy búzamező volt, vagy kukoricaföld. Elfordultam balra, ott voltak az apró jószágok, és a nagyobb jószágok is, amikkel mi foglalkoztunk. Hát önállátók voltunk természetesen. Kicsit lentebben laktunk a jószágoktól, ott volt a konyhakertünk, ami elég nagy. Utána volt egy erdőrész, az erdőrész közepén pedig ott volt egy gyönyörű hatalmas tó. Na hát el lehet képzelni, hogy a tó túlsó felén volt egy másik erdőrész, a domb tetején viszont ott volt fent a kastély. Hát az erdőtől nem lehetett látni, de hát valami csodálatos dolog, még így is visszagondolva ennyi idővel erre az egészre. Úgyhogy ezt csak kívánni tudom mindenkinek, hogyha egyszer megszületik, ilyen helyre szülessen.
Amikor említetted a Sárbogár település nevet, akkor eszembe jutott a Puszták népe című könyv, illetve annak a témája is. Hát abban egy persze hát korban is jóval előbb játszódik, mint az, ami abban le van írva. Ezt a vidéket egy nagyon-nagyon nehezen élhető, küzdelmes vidéknek írják le.
Igen, végül is Sárbogárd az magában foglalja a nevét, hogy ez egy eléggé lápos, sáros terület volt, amit feltöltöttek abban az időben, és úgy alakult ki ott az élet. Hogy konkrétabban hogy és mint történt, arra nem tudok választ adni most, mert ennyire nem mélyedtem bele abban az időben. De ha visszatérünk még az eredeti kérdésre itt az elindulásból, hogy honnan és merről származva indultam én valójában, az a Nagy Hörcsök, ez még mindig megragad nálam, mert hogy az favorita mai napig is, hogy visszatérve arra, hogy a gyermekkor, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk mi akkor abban az időben, mert hála Istennek olyan családban születtem, hogy édesapám, édesanyám és a bátyám, mindannyian dolgosak voltunk. Nekünk voltak feladataink napközben, iskolába elmentünk, hazaértünk, meg volt a házi feladat, hát nem azzal kezdtük, hogy amit az iskolába feladtak, hanem hát amit kellett akkor az otthon a ház környékén megcsinálni, akár kukoricát morzsolni, fát vágni, jószágokat ellátni.
Ez volt az igazi házi feladat.
Így van, ez volt az igazi házi feladat, és hogyha ezzel végeztünk, akkor mehettünk, megcsinálhattuk az iskolai házi feladatot, és az iskola háza feladat után, ha maradt még idő a játékra, akkor mehetünk és játszhattunk. Visszatérve megint így a játék, hogy abban az időben nem úgy volt, hogy bementünk a boltba és vettünk egy játékot, azt mind saját magunk találtuk ki, készítettük el, és mi azzal játszottunk. Tehát abban a játékban épp úgy részt vettek a szülők, akár a nagyszülők, akik némér éltek, de épp úgy a szomszéd, az ismerős, a barátunknak a szülei. Nem úgy, mint most már azért kicsit másabb. Azért mondtam, hogy itt visszakanyarodva, hogy nagyon-nagyon-nagyon boldog gyermek éve volt az embernek, vagy gyermek ideje volt abban az időben, amit hát szerintem nem lehet elfelejteni, és ez mert itt mindig onnan az ember, és onnan kap erőt a mai világhoz képest. Na, az egy csuda.
Szüleid azon kívül, hogy ott mezőgazdasággal meg állattenyésztéssel foglalkoztak, mennyi gondot fordítottak a ti nevelésetekre? Ezt a mai korban néha, mintha egy kicsit túl értékelnénk, túl dimenzionálnánk, hogy hogy kell gyereket nevelni?
Hát, megmondom őszintén, ott ki voltak osztva feladatok a gyerekeknek. Mindenkinek meg volt a feladata a családon belül, kinek mit kell megtenni, kinek mit kell megcsinálni. De épp úgy megadták a lehetőséget a szabad életre is, mert amikor nem volt feladatunk, akkor volt egy kis szimatszatyrunk, abba beletettünk egy szelet zsíros kenyeret, vagy kettőt, kimentünk az erdőre ott a barátokkal, haverokkal. Nem tudtuk mi még akkor azt, hogy medvehagymának hívják, de mi már akkor fogyasztottuk azt a növényt, sőt az összes olyan gyümölcsöt, vagy olyan bogyót, amit tudtuk, hogy ehető, mi már akkor azokkal el voltunk egész nap, nem kellett sehova sem mennünk. Visszamenni, hogy legalább valami kaját együnk ahhoz, hogy nehogy valami bajunk lesz. Tudtuk a forrásokat, hol vannak, mi forrásokból ittunk, nem pedig lent csapvizet. Úgyhogy visszatérve a szüleinkre, a nevelésre, nagyon családcentrikus volt abban az időben minden. Emlékszünk arra, amikor mi gyerekek voltunk, ha játszottunk valakinél, és valaki megéhezett, akkor nem hazaszaladt, hogy egyen valamit, hanem akkor, ahol akinél voltunk, az fogta, elővette a kenyeret, levágott egy szelet kenyeret, megkente zsírral, vagy megvizezte, cukrozta, mert nálunk ez is divat volt, kitette az asztalra, és mindenki ehetett. És ott nem volt az, hogy jaj, én nem szeretem a zsíros kenyeret, akkor éhen maradtál, ott nem nagyon volt válogatás, de nem volt ilyen, hogy ott maradt az asztalon. Vagy épp úgy elővette a gyümölcsöt, ettünk a gyümölcsből, hát édesség az már kevésbé volt ott, az igazi édesség az a pörkölt cukordióval, ami nálunk volt. Úgyhogy itt, ha összevetjük itt az egészet a mai világgal kapcsolatban, ott összetartóbbak voltak az emberek, közlékenyebbek, segítőkészebbek voltak, ha bár most is észleljük már azért ennek a nyomát, hogy kezd felderengeni az emberekbe, de akkor valahogy ez természetesebb volt, mint most.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd Tiborral ezt a beszélgetést, várjuk vissza a hallgatókat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit. Az érdekes emberekről szóló magazinban ma Selmeci Tiborral beszélgetünk. Említetted, hogy olykor házi feladatot kellett készíteni. Ez azt jelenti, hogy akkor valamilyen iskolába is kellett járni nagy valószínűség szerint. Milyen iskolába volt alkalmad járni, és ott milyen légkör vett körül? Születtek ott esetleg számodra példaképek is?
Ez is egy érdekes dolog abban a világban. Ez úgy zajlott, hogy Nagyhörcsökön volt két tanárnő. És a két tanárnő úgy tanított, hogy első-másodikat tanította az egyik tanárnő, harmadik-negyediket tanította a második tanárnő. És hát ott nem volt az, mint a mai világban, ott bementünk az órára, aki késett, az már rossz pont. Nem mondom, hogy mit tettek, de a körmös az igencsak csattant, hogyha nem jól viselkedtünk, és ott meg volt követelve minden, ami kell egy tanártól, amit a mai napig is hiányolok. A mostani oktatásban, hogy ezt elvették a tanároktól ezt a fegyelmezési jogot, mert működött. Én tapasztaltam, és tudom mondani, hogy működött. Abban az időben, még hogyha több osztály is volt, egybe érdekes módon megtanultunk mindent, ami kellett ahhoz, hogy elinduljunk az életben. Sőt, majdnem, hogy jobb volt, mert amikor nem mondjuk az elsőbe jártam, és a másodikosokat tanították nekünk, feladat volt akkor, akkor megragadt az is, amit már a másodikos tanult, és teljesen más a következő évben a tanulás, mert bebeugrottak azok a dolgok, amiket akkor tanultunk. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, netán rosszat tettél, a tanár oda ment, és lecsavart mondjuk egy fülest, és hazamentél panaszkodva az édesapádhoz, vagy édesanyádhoz, hogy hát adott egy fülest a tanár, vagy éppenségre egy pofont, inkább nevezzük így, akkor édesapám, édesanyám meg se kérdezte, hogy miért ő is lecsavart egyet, mert biztos megérdemeltem. Nem volt kétséges az, hogy jogosan kaptam, vagy nem kaptam jogosan. Itt hát a kaptunk inkább el is titkoltuk, ha jogos volt, ha nem.
De hát nem akartátok a társát is megkapni.
Így van, nem volt arra szükség. Úgyhogy nagyon jó volt, de azt is hozzá kell tennem azért, hogy nálunk ez úgy működött például, hogy egészséges életmód volt az iskolához, mert nekem ahhoz, hogy eljussak az iskolához, 1,5 kilométert kellett gyalogolnom fel a domtetőre, ugyanis ahol laktunk, onnan 1,5 kilométerre volt az iskola. De milyen csodálatos dolog volt például az, hogy az óvoda, templom és az iskola egy helyen volt. És ha már említem a templomot, erre ki kell, hogy térjek. Volt Zoltán atya, nem felejtem se az arcát, se a nevét sosem. Az egy olyan csodálatos ember volt, aki vasárnaponként, mikor tartotta a misét, oly mértékben tudta mondani, hogy mi gyerekek is megértettük azt, amiről beszél. Pedig néha ott elég magas szinten mentek a beszélgetések, de mégis olyan érthető volt a számunkra, de minket legjobban az érdekelt végül is a végén még gyerekfejjel, hogy volt egy Trabant gépjármű az ő tulajdonába, utána kihúzott 4 nevet a gyerekek közül, és azt a 4 gyereket házhoz szállította abban az időben. Ez nagyon-nagyon nagy dolog volt itt a 60-as években, 70-es években, hogy ilyesmi lehetséges, és ilyeneket megtett. Vagy ki járt a szülőkhöz? A szülőknél mindig beszélgetett a gyerekekkel, megkérdezte a szülőket, kell-e valamibe segíteni, van-e valamire szükség, és megkérdezte mindig a gyerekeket, hogy na, mi volt a jó cselekedet most ezen a héten? És elmondtad, hogy mit segítettél otthon, akkor belenyúlt mindig a zsebébe, elővette egy marék cukrot, és kivehettél annyi cukrot onnan a kezéből, ahány jó cselekedetet elvégeztél. A végén már annyira vártuk, nem is azért segítettünk, hanem már vártuk, hogy kerüljön elő a zsebből a cukor, hogy nyúlhassunk oda, és egyre többet segített az ember. Holott ez alapvető dolog lenne, de mégis valahogy olyan érdekes módon rá tudta vezetni az embert arra, hogy a segítség, hogy az milyen fontos.
Akkor tudod benneteket motiválni már jó irányba.
Nagyon, és még volt még egy nagyon jó dolog, ami annyira megmarad az embernek a fejébe, hogy érdekes dolog azért, mert ő is tudott titkot tartani, mert kerékpárral mindig elvitt bennünket kerékpározni, és túrákat szervezett ide-oda-oda, de sosem engedték meg, hogy a halastavakba fürödjünk. De ő elvitt bennünket, egy vadonatúj halastó készült Nagyhörcsökön akkor, és mondta, hogy na, ha nem áruljuk el, akkor ő elvisz bennünket, és megfürödhetünk. Igen ám, de hát olyan csalafinta volt azért ő is, hogy leült a partra, és mondta, hogy na hát, akkor most előveszem a Bibliát, és olvasok belőle nektek. Mi benn voltunk a vízbe, pacsálunk, és mondta azt is, hogy de, amit olvasok, és valakire rámutatok, és nem tudja azt, hogy miről olvastam, annak ki kell ülni érdemelném. Hát de olyan ügyes volt, hogy olyan halkan olvasott, hogy ilyen 3 méternyi bentem nem tudtunk menni a tóba, mert nem értettük, amit mondott, de vízbe szerettünk volna bent lenni. Szóval azért nagyon jó dolog. Nem tudok mit mondani, mint egy eszmetlen nagyon jó dolog volt.
Megvoltak a módszerei, megértett a gyerekek nyelvén. Egyébként, amikor azt mondtad, hogy néha a templomokban nagyon-nagyon magas szintű beszéd folyik, hát azt szoknánk ezzel kapcsolatban mondani, hogy az ilyen mondani valót úgy kell megfogalmazni, hogy a legkisebb gyerek is megértse, mert akkor talán a legálomszószékabb felnőtt is meg fogja érteni.
Igen, biztos, hogy van benne valami, de akkor más fejjel gondolt az ember. De magában ez a dolog, hogy értettük, amiről beszélt, az is már nekünk egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt. Úgyhogy itt sikerült elvégeznem Nagyhörcsökön az általános iskolát, és utána a felső tagozatba, ott már fel kellett mennünk Kálozra, az ott volt 7 kilométerre Nagyhörcsöktől, és akkor minden reggel buszra ültünk, elvitt bennünket Kálozra, és a felső tagozatot ott jártuk. Abban az iskolában. Ott már azért másabb volt, ott rengeteg gyerek volt, több osztály, több tanár, nagy iskola. Hát nem azt mondom, hogy félelmetes volt, de kevésbé volt olyan otthonos, mint a Nagyhörcsöki. De viszont egy kicsit nagyvilágibb volt annak a kis pusztai gyereknek bekerülni azért egy községi iskolában. Felemelő érzés volt ott tanulni, és jó is volt. Egy kicsit beskatujáztak bennünket, de hát ez részletkérdés, nem az a lényeg, hogy most hanyas van az embernek az ellenőrzében, hanem hogy mi van a fejében, mi az, amit tud, mi az, amit elsajátít, mi az, amit megjegyez. Szerintem legalábbis. Úgyhogy ott nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon szerettem sportolni, észre is vették, rengeteg versenyen vettünk részt. Akkor még úgy hívták, hogy talajgyakorlat, vagy szekrényugrás, vagy volt az öttus, ahol futni kellett, kis labdát dobni, távolugrani, magas ugrás volt. A megyében mindig jártunk, és minden versenyen részt vettünk, nagyon-nagyon szerettük, és nagyon jó tanárunk volt abból a szempontból, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó dolog volt az embernek az életében, de nem volt olyan jó, mint a gyerekkor.
Igen, és ezt én is osztani tudom, nem azért, mint hogyha visszasírnék bármit az életemből, de hát azért olykor megváltozik az ember körül a világ. Kedves hallgatók, ismét egy néhány perces zenei blokk következik, és utána természetesen folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Selmeci Tiborral beszélgetünk az Érdekes emberekről szóló magazinban. A gyerekkornak egyszer véget szakad. Most majdnem azt mondtam hirtelen, hogy sajnos, de akkor az előbbi gondolatomnak mondanék éppen ellent, hogy minden életszakasznak megvan a maga öröme, nagyszerűsége. Tehát a gyerekkor azért mégiscsak egy másabb világ. Eljutottál te is oda, hogy pályát kell választani, vagy hivatást. Ez a te esetedben hogy alakult?
Hát ez egy érdekes dolog volt, mert az osztályfőnököm az minden áron Ácsnak szerette volna, hogy jelentkezzem, de én annyira nem tetszett magába csak az a dolog, hogy csak egy dolgot kellene csinálnom az életemben. Én úgy éreztem, hogy többre vagyok hivatott ennél a dolognál, és addig-addig kutakodtunk a szüleimmel, hogy találtam egy olyan iskolát fent Pesten, amit úgy neveztek akkor, hogy mintakészítő. Ez egy középiskola lett volna, és 7 szakmát foglalt magába. Úgyhogy 4 év alatt tanultam volna 7 szakmát, akkor kaptam volna egy érettségit is mellé, plusz az 5. évben, még hogyha elvégzem, akkor egy technikusi, ami egy pusztai gyereknek igencsak ilyen ábrándos álomnak tűnt, de én úgy éreztem akkor, hogy én erre képes lennék. Jelentkeztünk is az iskolába, megírtuk a jelentkezési lapot, elküldtük ugyanúgy, nem e-mailben, hanem postán természetesen, és felvételt nyertem. Örültünk rettentően nagyon, hogy hála jó Istennek sikerült, és elsőre is azt, amit szerettem volna. Hát csak jött a fekete leves, sajnos ebben az osztályban nagyon kevesen jelentkeztek, és abban az évben nem indították el. Hát akkor kezdjünk el, kapkodtunk jobbra, balra, hova, merre, mi legyen és hogy legyen, és akkor hát így is úgy is szerettem, jó volt a kézügyességem, rajzoltam is, meg mindig csináltam mindenfélét, és nem volt más lehetőség, ami még úgy igazán a szívemhez közel állt, az magában a festés. És akkor volt egy ilyen lehetőség még, hogy szobafestőnek lehet jelentkezni. Találtunk egy lehetőséget fent Pesten, akkor még úgy hívták, hogy Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár. És oda kerestek festőtanulót. Beadtuk a jelentkezést, és meg is küldték a papírt, hogy felvettek. És milyen érdekes az élet, hogy visszatérek megint Nagyhörcsökre, hogy Nagyhörcsökről indultam fel a nagybetűs életbe Pestre, a továbbtanulásomat elkezdeni, és érdekes módon Sárbogádra érkeztem vissza haza, mert hogy addig közben szüleim vettek egy családi házat Sárbogádon, és beköltöztek Nagyhörcsökről, mert sajnos akkor már látszott az, hogy a gazdaság egy kicsit borul, és hát próbáltak ők is a mezőváros felé húzni egy picit, hát a nagyobb lehetőség van az embernek ott a megélhetéshez. Így tehát én már valójában Nagyhörcsökről mentem el Pestre, de Pestről már Sárbogádra az új házunkba értem vissza. Magában az ipari iskola és a tanulás, az tetszett valamilyen szinten, igaz, nagyváros, egy pusztai gyereknek azért furcsa, hogy ott zakatol a villamos az ablak alatt, kimész az ajtón, a kollégium ajtaján, akkor 1500 ember ott rohan veled szembe. De érdekes módon bizonyos jellemzők megmaradnak egy vidéki gyermekben, maga beszédje, a stílusa, a hozzáállás, és ezt nem nagyon tudják változtatni. Beszéden azért lehet. A 3. évre meg egész szépen tudtam pestiesen beszélni, de maga a stílus, maga az, hogy amikor azt mondtam, hogy édesapám és édesanyám, ott mindenki le volt rökönyödve fent Pesten, hogy hát az apu meg anyu. Nem, az édesapám és édesanyám. Mert mi úgy érezzük. Lehet, hogy ő neki apuja és anyuja volt, de szerintem az, hogy egy szülő mindent megtesz azért, hogy a gyermeke megkapja azt, amit tőle telhetően, amit meg tud megtegyen érte, ők megérdemlik ezt a nevet, hogy édesapa és édesanya. Nem egyszerűsítünk ebből, mert ebből nem lehet mit leegyszerűsíteni. Így tehát visszatérve Pestre. Szerettem nagyon az iskolát, nagyon jó tanáraink voltak, és ami a legfontosabb dolog volt szerintem az életemben az, hogy elkezdtem kézilabdázni. Ott a malév SC volt még akkor, aki felkarolt bennünket, és egy évet kézilabdáztam ott abban a csapatban, ami életem második legszebb időszaka volt a gyerekkorom után. De sajnos lett egy izületi gyulladásom, ami végig szaladt rajtam a talpamtól a fejem tetejéig, úgyhogy sportszerűen abba kellett hagynom a sportot. De közben még érdekes azért, mert a sport mellett jártam versenytáncra is, csak és Éva néni, tánctanárnő azt mondta, hogy Tibikém, a kettő nem megy együtt, és választanod kell, vagy táncolok, vagy sportolok. És ki is húzavona után, pár másodperc után rávágtam, hogy én kézilabdázni szeretnék, és kizavart az óráról. Megértem Éva néni álláspontját is ebből a dologból, de akkor én ezt fontosabbnak éreztem is, és nagyobb dolognak éreztem, mint hogy én táncoljak. De sajnos jött az izületi gyulladás, a betegség, akkor abba kellett hagynom a sportot, de nem álltam le, mert elmentem ugyanúgy meccseket lekötni a csapatnak, vagy elmentem épp úgy a csapattal, amikor játszott, segítettem, amiben tudtam, de már nem volt olyan, mint régen. Úgyhogy maga a sport az hiányzott, és rettentően hiányzik még a mai napig is, de kénytelen kellettem volt az embernek abba hagyni ezt a dolgot, hogy az egészsége megmaradjon.
Viszont arra emlékszem, egy párszor már beszélgettünk, hogy a táncnak a szeretete az megmaradt nálad.
Hát igen, már nem is olyan formában, hanem egy kicsit öregesebben, mint ahogy volt, de azért megmaradt persze. Azért ez nem múlik el, ugyanúgy, mint ahogy a sport sem, vagy az annak a szeretete sem múlik el. Csak már más értékekben mérjük ezt a dolgot. Ha már egy picit táncikálunk, az is már nekünk tökéletesen nagy tánc tudást nyújt a szemszögünkből. Úgyhogy persze fontos, a fiaim, akire majd kitérünk, ugyanúgy, vagy a család ugyanúgy szereti. A gyerekkorban visszatérve megint, és ez megint előjön, hogy a lakodalmak, akkor még azok úgy voltak, hogy sátrakat építettek a családok, és abban volt a lakodalom tartva. Cigányzenekar volt, aki zenélt bent, és mi is részt vettünk gyerekek ezekben a lakodalmakban, a sátorépítésben. Ott is a hatalmas, fergeteges, hát mondhatni úgy, hogy bulik voltak, ami megmarad így az emberben. Na és visszatérve igen, megint itt a már a nagyobb betűs életre. Olyan jól sikerült a szakmai képzésem, Lajos bácsinak köszönhetően, az oktatómnak, hogy elindultunk az SKT, a szakma kiváló tanulja versenyen, és eljutottunk majdnem az országos döntőig. Csak mi olyan kis iskolából és olyan kis helyről kerültem be, hogy a mi iskolánkba tanult 260 ember, és aki iskola, az iskola, aki rendezte ezt az egészet, ott 1200 tanuló vett részt az oktatásban, és mi iskolánkból két tanuló az első helyet elhozta, a harmadik helyet elhozta, és én benne lettem volna szintén a 10-ben, így tehát nem is nagyon kellett volna vizsgáznom, de úgy döntött az a nagy iskola, hogy egy fél ponttal többet adnak az ő tanulójuknak, hogy őtőlük is legyen valaki, így tehát én lecsúsztam fél ponttal a 10-be jutásért ahhoz, hogy ne kelljen vizsgáznom, de én ezt nem bánom milyen szempontból, mert ettől is csak nagyobb lettem, ugyanis elmondhatom, hogy én elvégeztem az iskolát, és le is vizsgáztam, épp úgy tettem szóbeli vizsgát, szakmai tudásom meg tudtam mutatni ott az oktatók előtt. Inkább csak így visszagondolván, hogy milyen az élet. Kapjuk a lehetőséget, kapjuk a pofonokat, ki hogy áll fel ebből, ki hogy éli meg, ki kovácsol belőle előnyt, ki érzi hátránynak. Én úgy veszem észre, hogy minden dolog, ami történt velem, okkal történt, hogy eljussak ide, ahol vagyok.
És hogy hová is jutottál, azt majd a beszélgetésnek egy kicsit későbbi időpontjában fogják a hallgatók megismerni. Most megint zene következik, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülök annak, hogy kitartóan bennünket hallgatnak. Én azt hiszem, hogy nem bánták meg, és nem bánják meg az elkövetkező percekben sem, hogy Selmeci Tibor életét megismerik. Hát vannak ilyen kiemelkedő nagy események mindegyikünk életében, gyerekkor, iskolai évek, pályaválasztás, meg a párválasztás. Hát gondolom, hogy erős, egészséges fiatalemberként, aki ráadásul sportolt, szereti a táncot, gondolom, hogy a lányok azért nem hagytak hidegen.
Hát természetesen nem hagytak hidegen. Olyannyira nem hagytak hidegen, hogy amikor végeztem az iparival, hazakerültem, akkor elkezdtem dolgozni, akkor még úgy hívták, érdekes mondani, hogy tanácsok költségvetési üzeme. Ez volt a megnevezése annak a munkahelynek, ahol kezdtem a munkát. és hogy én már dolgozó embernek éreztem magam, persze, hogy az ember akkor már kacsingatott jobban a lányok felé, és már sok minden eszébe jutott, és milyen kicsi a világ, hogy tőlünk a harmadik házban lévő lányt szemeltem ki magamnak, aki a későbbiekben épp úgy a párom is lett. Úgyhogy elég érdekes körülmények között, de azért megtaláltuk egymást. Mondjuk egy érdekes mozit néztünk méghozzá. Ha jól emlékszem, a Fekete Ló fia, vagy valami ilyesmi volt a filmnek a címe, egy rettentő unalmas film volt, de se ő nem akarta otthagyni, se én nem akartam otthagyni, akkor még nem ismertük konkrétan egymást. És kivártam mind a kettőnk ennek a nagyon-nagyon rossz filmnek a végét, és elindultunk hazafelé, és elkezdtünk beszélgetni, és attól persze fogva megtaláltuk egymást, és szokásos akkori nyelven mondva elkezdtünk járni. És ebből a járásból lett egy eskü. Elvettem, született két lányunk, 85-ben született Csilla, a nagyobbik lányom, 87-ben Kinga, a kisebbik lányom. Na most elárulok egy titkot, amit már lányom tud mindegyik, de amikor a nagyobbik lányom Csilla megszületett, a bátyám közölte velem a hírt, miközben én dolgoztam, hogy gratulálok, tesó, megszületett a gyermeked Csilla. Mondom, nem fiú. Szóval nem az volt a kérdésem, hogy jól vannak-e, hanem annyira készült az ember, hogy lesz egy fia, lesz egy fia, hogy ne elfelejtettem azt a kérdést feltenni, hogy jól vannak-e, amit azóta is bánok. Úgyhogy ennyire készültem a fiúgyermek felé, de hát valójában kárpótolta az élet, mert nagyon csodás gyerekeket adott nekünk, ha bár mindig voltak nehézségek, mint mindenhol, bárhol másutt, akár a gyerek vállalásnál, vagy akár a nevelésénél, vagy a megélhetésnél, bármi másnál. Mindenki szerintem átment ezen. Mindenki megélte ezeket a dolgokat, kisebb-nagyobb sikerrel, kudarccal, de szerintem hozzátartik az élethez, hogy ezeket a dolgokat áttéljük, mert ebből tudunk merítkezni, ebből tudunk erőt összeszedni, ebből tudunk kovácsolódni, és hát a kovácsolásunk az egész jól sikerült itt a családdal egy darabig. Nagyobbik lányom az elvégzett egy felsőfokú gimnáziumot, ő neki meglett a felsőfokú angol. Utána elment stewardessnek, repkedett a világba, azt hiszem 7 évet, és utána családot alapított. A kisebbik lányom elkezdett ő is iskolákat, én azért mondom, hogy iskolákat, ő már kevésbé volt ennyire szerencsés az életben, de biztos ennek is megvan a miértje, amit nem biztos, hogy most tudunk meg, lehet, hogy majd később, de lehet, hogy soha. Vagy nem tartozik ránk, vagy pedig nem látjuk az órunk előtt azt a dolgot, ami miatt ez megtörténhetett, vagy nem akarjuk látni. Ő neki nem volt ilyen szerencsés az élete, ő neki nem sikerült az érettségit elvégezni, de megtalálta ő is az életét, az élet útját. Úgyhogy a nagyobbik lányomnál van egy unokám Mátyás, a kisebbik lányomnál van 2 unoka, Maja és Mirko. Hát a nagyobbik lányommal kezdjük úgy, ővele végig folyamatosan jó volt a kapcsolatom, és még abban az időben felhatalmaztak a gyerekeim, hogy én mindig azt mondjam, amit gondolok, és nem azt, amit ők hallani szeretnének. Én mindig értem ezzel a privilégium, ezzel a joggal, hogy nem akarom őket hiú ábrándban ringatni, hogyha valami nem tetszett, én azt ki is mondtam. Nem mindig nyertem el a tetszését a gyermekeimnek, de 24 éves volt a nagylányom, amikor odajött hozzám, és azt mondta, hogy apa, én téged utállak. Mondom, jó van, lányom, biztos megvan rá az okod, hát utálj, majd megbékész, aztán visszajössz ide a vállamra, vagy az ölembe. De nem azért. Mondom, hát akkor miért? Hát azért, mert igazad volt. Ugyanis annyi intelmet és annyi mindent mondott el az ember, amikor mi még gyerekek voltunk, ugyanúgy fogtuk fel szerintem, mint ők, hogy már megint persze az öregek mondják a magukét. De nem azért mondják, mert nekünk rosszat akarnak, pont azért, mert hogy jót. Csak nekünk még nincs meg a kellő eszünk ahhoz, hogy ezt felfogjuk. A lányom ugyanígy volt, őnek 24 év kellett ehhez, de odajött és belátta, ami nagyon nagy dolog. A kisebbik lányom az teljesen más életet él, teljesen más felfogásban, de őt is ugyanúgy szereti az ember, mint ahogy a nagylányát szereti az ember. És minden dolognak mint, hát nem mindig azt mondom, hogy mint mindenkinél, de némely embernél minden jó dolog egyszer véget ér, nálunk is sajnos nem működött a volt párommal a kapcsolat, és így elváltunk. Hát mondhatni azt, hogy elég rendezett és normális körülmények között váltunk el, nem volt nagy tányérdobálás. És mikor váltunk, úgy döntött az ember, hogy nem akar ő rosszat a családjának, független attól, hogy most nem is értjük meg egymást a volt nejemmel, attól még nem kell tönkretenni a másikat, és úgy döntöttünk, hogy elválunk. És megpróbáltunk normális kereteket szabni az elválásnak, hogy ne legyen nagy törés a gyerekeknek, habár a kisebbik lányom és a nagyobbik lányom is független attól megérezte. És ezt nem kívánom senkinek, hogy az így legyen, és ezt átélje, mert ez egy nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon rossz dolog. De ha a szülők megmaradnak annak, ami, és nem lesz belőlük vadállat, és nem lesz belőlük egy olyan személy, akik valójában nem is biztos, hogy szeretnének lenni, akkor a gyermekei és a család az kevésbé törik meg, kevésbé bánja meg, vagy bántja meg ezt a dolgot, meg nagyon-nagyon nehéz megtalálni az arany középutat ahhoz, hogy mindenkinek megfeleljen mondjuk egy válás, amit nem is nagyon lehet. Ez csak egy kölcsönös bizalom és megértés alapján.
Én is így gondolom, hogy ezt az arany középutat nem nagyon lehet megtalálni, de amennyire ismerlek, ez a történet, ha volt is benne egy törés, azért szépen folytatódik. De elkövetkezendő percekben, némi zenehallgatás után majd a második fordulót ismerhetik meg a hallgatók.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Azt ígértem a hallgatóknak, hogy a második fordulót, vagy második félidőt is egy pár gondolat erejéig megemlítjük. A válás után lett egy új kapcsolatod, és ott pedig két fiat született, őróluk is mesélj, mint háromokról egy kicsit.
Igen, mint ahogy előbb is említettem, hogy mindennek megvan a miértje. Ha nem működik egy kapcsolat, akkor inkább vessünk véget neki, engedjük el mind egymást, és próbáljuk meg élni esetleges lehetőségekkel. Hát, ha megtaláljuk azt, akit nekünk szánta jó Isten. Nálunk is ugyanígy történt. Párom elindult a saját útján, én is elindultam a sajátomén, és úgy ismertem meg a mostani páromat, Juditot. Sárbogárdról költözött a nagybátyám Soltvadkertre, és az unokatestvéremnek volt az esküvője. Ide jöttem le a két lányommal, mert akkor már természetesen válófélben voltam az akkori nejemtől, és itt ismertem meg a mostani páromat, ami egy érdekes körülmények között volt. Később érkezett az esküvőre, és beviharzott az ajtón, odaült a szüleihez, és akkor már nem tudom, de hogy nem tudom, hogy miért, persze, hogy tudom, hogy miért, csak azt nem mondom. Megtetszett.
Pedig ez volna a legérdekesebb része, de nem firtatom.
De jó, hát a legérdekesebb része az volt, hogy egyből az volt, hogy megnéztem, hogy milyen szép és milyen jó feneke van.
Hát, sejtettem egyébként.
Felkértem táncolni, hála Istennek elfogadta a felkérést, ebből egy ismeretség alakult ki, de nehéz volt, mert ő halasi, én sárbogárd, nekem valamilyen szinten akkor már ott egy vállalkozás azért működött, amit így nem nagyon akartam róla beszélni, de azért kitérek rá, hogy ott volt egy vállalkozás, ami működött, amiben dolgoztam, valamilyen szinten a munka oda kötött, és majdnem, hogy mondhatni, azt ilyen hétvégi vendég voltam lent a mostani páromnál, Juditnál, de ez nem igazán tetszett, és egyszer szóvá is tette, hogy ő neki nem hétvégi pasira van szüksége, hanem egy társa. És akkor megbeszéltük azt, hogy addig, amíg nem alakul másképp a helyzet, akkor lejövök ide, Halasra, ide költözöm hozzá, találok munkát, megyek és keresek, ami lehetőség van. És mondta, hogy nem érdekli, addig eltart, ami egy csúnya szó, és ezt nem is nagyon szereti az ember, de tényleg úgy volt, hogy addig, amíg nem találtam meg annak a lehetőségét, hogy valahogy én is besegítsek a háztartásba, addig ő fedezett mindenféle kiadást az ő keresetéből, de hozzátegyem, azért elmentem borpalackozóba pakolni napi 2300 forintért 10 órába, hogy én is kivegyem a részemet, mert itt nem ismertek az emberek, és nagyon nehéz valakinek, aki mondjuk bekerül, mondjuk ide Halasra, ezt hallottam már több embertől is, nem tudom, hogy így van-e, Isten látja a lelkemet, nem tudom, csak hallottam, hogy nagyon nehéz elfogadtatni a magát másnak, aki nem ide tartozik. Őszintén megmondom, hogy egy kicsit előre szaladván, hála jó Istennek, nekem sikerült. Akkor párom dolgozott egy cégnél, és az ő főnöke volt az, aki az első igazi munkát adta nekem, mikor leköltöztem ide Judithoz. Megcsináltam azt a munkát, és annyira meg volt elégedve, hogy könyvelő iroda volt, és könyvvizsgáló iroda, kiajánlott másoknak dolgozni. Közben én dolgoztam egy másik vállalkozónál is alkalmazottként, és szép lassan kialakult a saját köröm, ahova már úgy tudtam munkát vállalni, hogy egyre több volt, ami a sajátom volt, és nem kellett máshova menni dolgozni. Akkor nyitottunk anyával egy vállalkozást, és a saját lábunkra álltunk. Nem volt egyszerű, megmondom őszintén, minden vállalkozó, aki elkezdi, én csak annyit mondok, hogy semmi más nem hozzá, csak kitartás. Mert hogy egy vállalkozás ahhoz, hogy működjön, az kitartáson alapul. Mert itt nem fog egyből az ölébe hullani semmi, azért mindenért meg kell küzdeni, mindenért meg kell dolgozni. És milyen érdekes az élet, mikor a Juditot megismertem, és komolyabban elbeszélgettünk az életünkről, akkor három kívánsága volt. Gyerek, családi ház, esküvő. Na hát úgy döntöttem, hogy a háromból kettőt megkap, egyet meg fenntartok saját elhatározásra. Életünk érdekes fordulópontja az volt egyszer, amikor kiöregedett egy autó nálam, és akkor mondtam, hogy na hát akkor kéne venni egy másikat a vállalkozásba, akkor került hozzám egy zöld Vito. Akkor a lányom itt volt, a kisebbik lányom nálunk, és amikor elutazott haza, akkor felültünk biciklire, körbejártuk itt Halast, és akkor találtunk egy kis házat, kis parasztházat az Attila utcába, és eladó volt, és nagyon megtetszett nekünk. Hazamentünk, beszélgettünk, elkezdtünk számolni, hát most vettük az autót, akkor megvennénk a házat, hogy lehetne, mint lehetne. Körbejártuk mindenféleképpen, és akkor már terveztük a családot is, hogy milyen jó lesz, ha lesz, mert családi házunk, akkor már lehetne a család. És úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és megvesszük ezt a házat. Hát megvettük a házat, alig, hogy megvettük, megfelvettük rá a hitelt, kifizettük, a nevünkre került az egész. Hát kopogtatott a nagyobbik fiam, Zsigmond, hogy ho-ho, anya, én is itt vagyok, és megtudtuk, hogy baba áldás lesz nálunk. Úgyhogy Zsigmondunk útban volt, már elindult. Hát rettentően örültünk neki. Habár belegondolván abba, hogy most vettünk egy autót, felvettünk egy hitelt, vettünk egy házat, meg még jön Zsigmondunk is, és egy gyermekünk lesz, egy kicsit megrémisztett ebben a fölállásban.
Feleségem erre szokta mondani, hogy kisbaba mindig jókor jön a háznál.
Így van, úgyhogy teljes erőbedobással nekiálltunk felújítani a lakást, ebben rettentő nagy segítséget adott a Judit édesapja, édesanyja. Az ismerősök, barátok, mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, meg rengeteget dolgoztam én is, meg Judit is itt az egészen, hogy meglegyen a házunk. Megszületett Zsigmond, hát sajnos korábban jött a világra, 32 hétre koraszülött lett, és édesanyját elszakították, alig, hogy megszületett rá 3 óra hosszára, és átvitték Szegedre, mert hogy nehogy gond legyen a tüdejével. Itt hát úgy alakult az életünk, hogy van egy fiunk, aki valójában még nem a miénk, mert nincs itt, hanem elvitték Szegedre, itt hát minden nap mentem be anyához. Ő készítette a kaját a fiunknak, én beültem az autóba, és levittem Szegedre a fiamnak. Ott mindenkinek átadtam a jó kívánságát ő neki, átadtam az ennivalót, a tejcit, ott a nővérek megetették, fél órát eltölthettem vele, jöttem haza. Akkor itthon a lakásban még, és a házban mozgattam, csinálgattam valamit, hogy mire hazajön a család, akkor minden legyen rendben, minden legyen jó. Hála Istennek szépen alakult minden, anya is jó lett a szülés után, Zsigmond fiamat is hazaengedték. Hát egy nagyon pici gyereket képzeljenek el, aki kiló 85 dekával született, hát az volt az első szavam hozzá, amikor megszületett, és láttam, hogy hova siettél ennyire. És mosolygott, hát kész, mondom, mert erre nincs mit mondani.
Kedves hallgatók, ismét egy néhány perces zenei blokk következik, és utána természetesen folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit. Az érdekes emberekről szóló magazinban ma Selmeci Tiborral beszélgetünk. Nemrégiben hallgattam valakit, aki a koraszülött gyerekekről beszélt, és azt mondta, hogy nagyon kíváncsi volt a világra, meg előbb kezdi a karrierjét. Nagyon jót mosolyogtam rajta. Azért is szakítottalak egy pillantra félbe, mert hát Zsigit ismerem, idejár a mi gimnáziumunkba szoktunk vele találkozni, viszont van egy másik kisfiatok.
Igen, és akkor Zsigmondunk hazakerült, eltelt 3 év, és akkor úgy döntöttünk, hogy szeretnénk még egy gyermeket, és akkor jóisten úgy gondolta, hogy na hát megérdemeljük, vagyunk már annyira felnőttek. Kaptuk a következő lehetőséget András fiam személyében. Sajnos ő is szintén anyának van egy olyan genetikai probléma, ami 32 hétre a fiú gyermekeket, ha akarja, hanem így is úgy is meg fogja szülni, Andis fiam megszületett, csak ő neki lett egy kis gondja és problémája, mert ő neki ilyen spasztikus feszességgel jött a világra, ami annyit jelent, hogy az agy folyamatosan parancsba adja a lábába lévő izmoknak, meg különbözőeken lévő izmoknak, hogy mindig folyamatosan feszüljenek. De ezt időben hál' Istennek észrevettük, és hordtuk, meg kell, hogy említsem Andit Kecskeméten, dévintornát tanít, és Zitát szintén, aki Mórahalmon dévintornát végez, és tornáztatja a fiunkat mind a két hölgy, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség, plusz még van még egy hölgy, aki nagyon sokat segített Andisnak abban, hogy az állapota javuljon és teljesen más legyen. Ő pedig lenn Irén, aki kraniószakrálissal kezeli Andisunkat Szekszárdon. Úgyhogy anyának egy kicsit sűrűsödött a program Andris által. Nekem sűrűsödött a munka, mert mindez természetesen azért valamilyen szinten pénzbe is kerül, és feltettük az életünk nagy részét arra, hogy a fiunkat minél hamarabb megpróbáljuk, hát ha nem is lábra állítani, de afelé tartunk, azt szeretnénk, de minél könnyebben el tudja látni magát az életben. Mert ez a mai világban egy nagyon-nagyon fontos dolog. És eljutottunk odáig, hogy 8 évesen a fiunk, már 2 éve dolgoztunk rajta, mert egy professzor kint Amerikában és SDR-re vezető műtétet tanult meg. Hazajött 3 éve Amerikából, is már itt Debrecenben az egyetemen végzi ezeket a műtéteket. 2 évig szervezte édesanyja a találkát, mire sikerült összejönni a professzorral, és Andis fiunk milyen? Szóval egy tünemény, egy személy, fejben nincs vele semmi gond, mert elmondom mindjárt, hogy miért. Hogy zajlott a találkozó a professzorral? Felmekértünk egy időpontot a rendelőjébe, felmentünk Pestre. Andis fiam 3 ágú bottal ment ott előttünk, mondta magáit szokásához híven, folyamatosan mondja, egyfolytában jár a szája, és mindig kérdése van, mindig mindent érdekli. És odaértünk a professzornak a rendelője elé, és akkor mondta, hogy akkor fáradjunk be. Andis fiam úgy, ahogy kell, előttünk ballagott, mi ballagtunk utána, a professzor az asztalnál ült, nézte a fiamat, és mondta, hogy szerbusz komám. Leültette a székre, Andisunk leült, hát te miért jöttél ide? Fiam mondja, hát valami SDR műtét, vagy valami ilyesmit kéne rajtam csinálni. Azt mondja neki a professzor, jó, rendben, de hát mégis mit vársz tőle? Nekem azt mondták, hogy ettől jobb lesz. És ezt te elhiszed? Hát persze. Tudod mit, komám, akkor én megcsinálom neked ezt a műtétet. És így zajlott le a beszélgetésnek, nem is kellett szólni. A fiam, aki 8 éves, és már tudja, hogy miért van ott, ahol van, a professzornál megbeszélték ketten ezt a műtétet. Nekünk csak át kellett menni az irodába, és a hölgyel meg kellett beszélni, hogy mikor lesz, hogy lesz, és merre lesz a műtét. Meg is műtötték a fiamat most nyáron, hála jó Istennek, jól sikerült a műtétje, lazultak az izmai, dolgunk még lesz vele, az tény és való. De mi úgy veszük észre, hogy valaki ezt problémának, vagy átok, vagy nem tudom minek nevezzem, ennek veszi ezt a dolgot, de szerintem áldás. Összehozza a családot, összehozza a szülőket, összehozza a gyerekeket. És a Jóistennek biztos megvolt az oka, hogy miért tette le ide ebbe a családba Andis fiunkat, vagy miért választotta Andis ezt a családot, mert mi megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ő neki könnyebb legyen, és több mint az, hogy Jóisten ezt tudta. Most nem magamat akarom töményezni, mert nincs miért. Mi csak tesszük a dolgunkat, amit jónak látunk. És a párom az, Judit, aki mindig nem jó dolog, de bújja a netet, és mindig minden utána jár, hogy mi alapján lehetne és hogy lehetne előrébb mozdítani Andis fejlődését. Nagyon sokszor találkozik olyan dolgokkal, hogy megmondják emberek, hogy lehet boldogan élni. És anya mindig azt mondja, hogy tehát mi ezt tudjuk. Mi így élünk. Hogy valakinek, ami természetes, azt valakinek el kell mondani. Nálunk nem kell. Mi nálunk ez valamilyen úton, módon természetes, és nem mi vagyunk az, aki ezt kitalálta. Amikor nagyon-nagyon úgy érzi az ember, hogy egy kicsit is el van anyátlanodva, akkor beülünk az autóba, lemegyünk a szülőkhöz Sárbogárdra, és hogy feltöltődjünk, visszatérve gyerekkorra, elmegyünk Nagyhörcsökre, végigmegyünk a pusztán, beköszönünk a nagyszülőkhöz a temetőbe, és feltöltődve elindulunk haza.
Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű történet volt, meg egy kerek történet, annak ellenére, hogy sok minden kimaradt, talán még egy ugyanennyit tudtunk volna egymással beszélgetni. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tudtunk beszélgetni a te életedről, meg a családodról. És a hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy próbálják ki azt, hogy lehet-e boldognak lenni. Én úgy vélem, hogy lehet boldognak lenni ebben a világban. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk!